Kedves hallgatóink! A nagybőti időszakban a Hét főbűn pszichológiai szempontból című tematikus műsorunk negyedik része következik, melyben Kerényi Kata beszélget Éger Csaba pszichológussal.
Köszöntöm a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. A nagybőti időszakban a Hét főbűnt veszük górcső alá Éger Csaba pszichológussal. Már elkezdtük az előző adásokban, lehetett hallani a kevésségről, fösvénységről, illetve bujasságról alkotott véleményt, illetve cserét, tapasztalatcserét, hogy ki mit gondol erről. Most ismét itt vagyunk a stúdióban, hogy folytassuk ezt a megkezdett sort, és ezzel egy kicsit segítséget adjunk minden kedves hallgatónak ahhoz, hogy egy kicsit jobban el tudjon mélyedni, vagy mélyülni a nagybőjt folyamán. Kedves Csaba, köszönöm, hogy ismét itt velem és elfogadta a felkérést.
Szintén köszönöm a lehetőséget, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Az irigység témakörével folytatnánk, ezt hoztam egy Pálapostól idézetet. Az irigység részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Hát az irigységről azt mondják, hogy egy igen gyakori érzelem, és sokszor nem is tudatosul bennünk, hogy valaki vagy valami iránt irigységet érzünk. Általában nagyon fájdalmas érzés, nehezen felismerhető, szeretjük elnyomni, mert hogy rendkívül kellemetlen, hogyha az ember elismeri magáról, hogy ő mondjuk ebbe a kategóriába tartozik. Talán kezdjük onnan, hogy hogyan lehet tudatosítani vagy felismerni ezt az érzést magunkban.
Valóban az irigység az egy ilyen becsapós valóság. Általában nem feltétlenül azt szoktuk elsőre érezni, hogy én most irigy vagyok a másikra, illetve ezt inkább olyan esetekben szoktuk érezni, amit könnyen távol is tartunk magunktól. Tehát ha a szomszéd megjön egy Porséval, és megérezzük, hogy hú, hát azért nem lenne rossz, ha nekünk is lenne, akkor tudjuk tapasztalni azt, hogy ez valamiféle irigység, de egy ilyen távlati felszíni irigységről beszélünk. Inkább nem annyira gúzsba vágó, nem annyira a szívünk közepéből érkezik, ezért könnyebben is látjuk be. Azonban vannak az irigységnek olyan dimenziói, amik ennél sokkal közelebb vannak a saját szerethetőségünknek és értékesség tapasztalásunknak a kérdéséhez, amiről ugye beszéltünk az előző alkalmakkor, ahol sokkal fájóbb rá látni arra, hogy irigy vagyok. Ezeket tetten érni általában amentén tudjuk, hogyha egy kapcsolatban azt érezzük, hogy feszültség alakul, legyen szó akár egy közeli vagy családi kapcsolatról, akár munkahelyi kapcsolatokról, vagy baráti kapcsolatokról, akkor elsőként azt szoktuk inkább regisztrálni, hogy a másik nekem valahogy nem kerek, nem szívesen töltök vele időt. Valahogy a kapcsolatban inkább a távolságot, mint a közelséget keresem. Esetleg megfordulnak a fejemben kritikák, akár kimondva, akár kimondatlanul, akár az érintett személy háta mögött másokkal megbeszélve, hogy mi mindenben rossz az az illető, és hogyha ezeknek a helyzeteknek mögé nézünk, és feltesszük magunknak a kérdést, hogy végeredményben tulajdonképpen mi is az, ami engem tényleg zavar, hogyha nem egy ilyen megfogható objektív sérülésről van szó, mert nyilván, hogyha nem tudom, a kollégám cserben hagyott, akkor ott inkább a cserbenhagyásról beszélünk, de azért sok olyan helyzet van, amikor nincsen ilyen nagyon megfogható, csak úgy valahogy nem szimpatikus, úgy azon bennünk, hogy ezt az embert én el se tudom jól viselni, inkább ne legyen a közelembe, vagy küzdök azzal, hogy közel tudjak hozzá menni. Ekkor érdemes föltenni magunknak a kérdést, hogy lehet-e szó arról, hogy valami van az ő életében, az ő működésmódjában, ami az enyémre rezonál, vagy azért, mert hiány az én életemből, tehát ő jobban csinálja, vagy pedig esetleg pont ennek az ellenkezője ugyanúgy csinálja rosszul, ahogy én is, és erre hívja fel a figyelmet, de ezt most hagyjuk is figyelmen kívül, maradjunk az előbbi példánál, amikor ő valamit máshogy csinál, és adott esetben jobban tud csinálni, mint mi, akkor ezt ugye irigységként fogjuk majd, hogyha lehámozzuk a hagymahéjakat, felismerni. Mondok erre egy egészen konkrét példát. Az egyházi közösségekben ez a jámborság kérdése, jámborság, imádságosság kérdése tud nagyon ilyen lenni, hogyha van a közösségben olyan személy, vagy olyan személyek, akik különösen intenzíven élik meg az Isten kapcsolatukat. Látszik, hogy nagy bizalmat tudnak a hitükből meríteni, és az Istenbe helyezni. Intenzíven megélik ezt rászánt idővel, vagy akár nagy lelkűségben, ami az anyagiakat illeti, vagy ehhez hasonló dimenziókban. akkor őket nagyon könnyen bélyegezzük képmutatónak például, vagy nagyon könnyen mondjuk azt, hogy ó, azért ez itt visszás, hogy ezt, de, és akkor keresünk valami hibát, hogy ő mit csinál rosszul. És itt például ennek a hátterében, amikor ilyen kapcsolatokban hát így nehézkesen mozgó személyekkel találkozom, dolgozom, ki szokott derülni, hogy azért a mélyén egy ilyen tapasztalásnak inkább arról van szó, hogy mondjuk én magam nem tudok úgy bízni az Istenben. Én magam nem tudok úgy leülni imádkozni. Én magam nem tudok ráhagyatkozni, és az, hogy ő ezt ennyire meg tudja tenni, és ezt a létével, pusztán a létével felhangosítja, számomra láthatóvá teszi, ez belőlem pont a bennem megélt hiány és irítség miatt feszültséget tud kiváltani. De ugyanezt a párhuzamot hozhatjuk munkahelyen is, amikor azt mondjuk, hogy mert ő stréber, mert ő pedáns, mert ő a főnöknek a kedvence, hogy nagyon sokszor mutatkozik az, hogy olyan érzések vannak a háttérben, hogy valamit mi is szívesen tennénk, mi is szívesen tudnánk úgy csinálni, mi is szívesen lennénk adott esetben a főnöknek a kedvence, vagy mi is szívesen lennénk a csapatnak a legtermékenyebbe, vagy a legjobbja, de nem megy. És azt belátni, hogy hopp, én itt ebben kevesebb vagyok, de így is oké, így is szerethető, ez sokkal nehezebb, mint azt mondani, hogy a másik rossz. És azt mondani, hogy a másik akkor biztos stréber, vagy ő csak előnyhez akar jutni, vagy a főnöknél, nem tudom, be akar vágódni.
Itt a másik oldalon állnak személyek, vagy áll személy, akivel kapcsolatban érezzük ezt az életérzést. Ő vajon mit tapasztalhat ebből? Illetve mennyiben párosulhat az irigység mondjuk az ő oldalán álló kevésséggel? Előfordulhat akár az is, hogy a másik oldalon, akivel kapcsolatban ezt érezzük, semmilyen problémás tulajdonság nincs, gyakorlatilag a mi irigységünk tartja ezt a távolságot? A másik oldalon minden rendben van?
Semmiképpen sem mondanám azt, hogy egyik meg másik oldalon rendben vagy nincsen rendben semmi, ugyanis hogyha a kapcsolatokat a pszichológia irányából közelítjük, és én ezt a rendszer szemléletnek a elméleti keretén belül teszem, akkor azt mondom, hogy a két személy között létrejövő kapcsolat az egy kölcsönösen létrehozott konstruktum, tehát mi együtt hozzuk azt létre, azt, amit kapcsolatnak hívunk. Teljesen mindegy, hogy az jó vagy rossz, teljesen mindegy, hogy egy házasságban az megcsaláshoz vagy szép házassághoz vezet, egy barátságban hűséghez vagy hűtlenséghez vezet, azt közösen hozzák létre a felek, mind a ketten hozzájárulnak, nyilván a maguk módján. Tehát ezt most nem úgy kell érteni, hogy akkor mindent lehet, mert úgyis a másik is hozzájárult, de azt sem mondhatom, hogy én csak áldozat vagyok. És nyilván, amikor az irigység mentén egy kapcsolat sérül, és ugye a főbűnöknek ez a legnagyobb problematikája, azért is hívjuk őket főbűnnek, mert az emberi kapcsolatainkat, ami ugye a szeretetnek a mintájára, és a tökéletes szeretetet célozva kellene, hogy létrejön, és a szeretet pedig az Isten, ahogy azt tudjuk a Szentírásban. Ezáltal a főbűnök a kapcsolatainkat rombolják, tehát az Istentől távolítanak el. Az irigységnek is ez a vetülete lesz majd a nehézség, vagy ettől válik bűnné, hogy én előtérbe helyezek valamit, ami engem eltávolít a kapcsolatból és az Istentől, és ez előtérbe helyezett valóság, ez mondjuk az irigység kapcsán tud könnyedén olyan lenni, mint például önmagamnak a dilemmája saját magamhoz fűződően, hogy én szerethető vagyok-e, ugye? Tehát az irigység az általában van egy megfogható vetülete, hogy irigy vagyok mondjuk másnak a pénzére, vagy másnak a hatalmára, vagy másnak a pozíciójára, vagy a kapcsolataira, vagy a sikerére, valamire, de végeredményben ez csak a felület, és ami ennek a mélyén van, az, hogy én azt látom, hogy a másik azon a felületen keresztül, amire én irigynek tűnök lenni, szeretettebb vagy értékesebbnek tűnik az én szememben. A gazdagokat általában úgy tudjuk megélni, hogy őket mindenki szereti, pedig nem így van, de hogyha a gazdagságra gondolunk, ott nem kizárólag arról van szó, hogyha ezt lebontanánk egy mondjuk egy konzultációs folyamatban, hogyha valaki azzal jönne, hogy én irigy vagyok a gazdag szomszédra, hogy ez miről is szól, mi a fontos neki az életben, akkor azt látnánk, hogy végeredményben az esetek döntő többségében nem maradna meg az az álláspont, hogy én a pénzt szeretnék, hanem eljutnánk oda, hogy azt szeretném, hogy szeressenek. és így válik külön az irigységnél ez a felszíni valóság, ahol megfoghatóvá válik akár saját magam számára, hogy miről is beszélek, mit tudok kimondani, hogy mire vagyok adott esetben irigy, ha eljutok oda, hogy kimondjam, és közben pedig megjelenhessen ennek a belső valóság, hogy ha magammal rendben vagyok, ha magamat szerethetőnek és értékesnek tudom megélni, akkor nem leszek irigy.
De az jutott az eszembe, hogy egyszerűbb különböző sztereotípiákat megfogalmazni, vagy címkéket aggatni bizonyos vélt vagy valós tulajdonságaira másoknak, mint mondjuk felismerni magunkban az irigységet, és arról megpróbálni egy viszonylag gondolom hosszú folyamattal apránként leszokni. Tehát, hogy ez az energiabefektetés mennyiségétől is, hogy könnyen gyorsan akarok el eredményt elérni, akkor címkézek. Hogyha van bennem egyfajta hajlandóság arra, hogy lassan, de tartósan érjek el eredményt, akkor elkezdek inkább magamon dolgozni, mint hogy címkézzek.
Így van, abszolút kapcsolódom, és az előbb az eredeti kérdést tulajdonképpen meg sem válaszoltam, azt hiszem teljesen, mert ugye a kérdés az az volt, hogy akkor az irigység az csak rólam szól-e, vagy szól-e arról is, akire irigy vagyok. A kapcsolatnak a miensége az kettőnkről szól, a bennem lévő érzés az irigységhez kapcsolódóan, az pedig rólam szól.
Na, ezt lenne nagyon jó, és nagyon fontos tudatosítani. Tehát ezt mondjuk el még egyszer, és kicsit még inkább hétköznapi nyelven, hogy az, hogy van egy reláció, az gyakorlatilag mind a két félnek a beletett munkáját tartalmazza, az iránya, a tartósága mind két féltől gyakorlatilag függ hosszú távon. Viszont a kapcsolatban lévő kiváltott érzések, amik bennem megfordulnak, azok az enyémek.
Így van, így van. Tehát az, hogy én végeredményben egy kapcsolati valóságra, amit közösen hozunk létre, irigységgel, vagy nagylelkűséggel, hűséggel, vagy hűtlenséggel, szeretettel, odafordulásra, vagy elfordulással reagálok, ez bennem fog lejátszódni, és ezen én tudok dolgozni, és valóban nagyon egyet tudok azzal érteni, hogy a felismerés útja, hogy én ne legyek irigy, annak nem az a módja, hogy akkor ne legyenek rajtam kívül gazdagok, vagy ne legyenek rajtam kívül potensek, vagy ne legyenek rajtam kívül ügyesek, hanem az a módja, hogy én megkeresem magamba, hogy mi mentén tudom elfogadni magamat olyannak, amilyen vagyok, úgyhogy ne legyen szükségem arra a vágyra, hogy én más legyek. Ugye az irigység az egy arról szól, hogy vágyom arra, hogy más legyek. Vágyom arra, hogy gazdagabb legyek, vágyom arra, hogy okosabb legyek, hogy szebb legyek, hogy nem tudom, jobb fej legyek, viccesebb legyek, valamilyen. Tudok-e lenni az, ami vagyok? Ugye ez az életnek a művészete meggyőződésem szerint, és hát azért ez sok lelki szerző, meg a pszichológiának is sok ága eljut ide, hogy tudok-e vágyni arra, ami van az én életemben? Tudok-e lenni abban, ami van, és vágyni arra, ami van, vagy konstansan abból el kell lépnem valahova, akár Facebook görgetésen keresztül, akár nassonáson keresztül, falánkságról is beszélünk majd, akár filmeken keresztül, akár mindenféle típusú szexuális kapcsolatokon keresztül, és még sorolhatnék ezer és egy példát, vagy azt tudom mondani, hogy én rendben vagyok, és vágyom arra, amiben vagyok, ami mellett elköteleződtem, mellett letettem a voksomat, anélkül, hogy abból ki kellene lépnem, és ehhez az irigység nagyon kapcsolódik.
Tegyük fel, hogy mindenki, aki jelen pillanatban itt ül, illetve a hallgatóknak a túlnyomó többsége is, szeretne változtatni azon, hogy jobban élje meg önmagát. Ne azt vegye észre, hogy másban mi a több, mi a jobb, amit valamilyen formában címkézve aztán kifejez viszonylag negatívan, hanem szeretne saját magával jobban békébe lenni. Mi lehet ennek a kezdeti lépése?
Ez ilyen típusú kérdés, ez mindig eszembe jut egy anekdota. Néhai anyósom, aki sajnos nem olyan régen meghalt, még amikor, hát még bőven nem voltam pszichológus, talán az egyetemnek is inkább az elején voltam. Mentünk együtt vasárnapi misére, tehát akkor még barátnőm, meg az ő édesanyja, meg én, meg szóval az ő családja, és nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy vannak azok az idős hölgyek, akik, vagy régebb óta fiatal hölgyek, akik a templomban a padsornak a külső szélére ülnek le, akkor is, hogyha amúgy látszik, hogy ez így nem feltétlenül célszerű, mert lenne még, aki leülne, meg ilyenek, és hogyha nagy tolongás, és ilyenek az emberek, akkor is ugye fölállnak, beengedik, aztán visszaülnek oda a külsőre. És emlékszem, hogy ez engem egy vasárnapon, amikor közösen mentünk misére, nagyon dühített. És így jöttünk ki a mise után, és valahogy én bennem ez egész mise alatt fortyogott. Hát most ennek az ilyen erkölcsi, meg morális vetületét ne vizsgáljuk, hogy miről szólt nekem az a mise, de az a lényeg, hogy én fortyogtam még kifelé jövet is, és akkor ott valamit így mondtam, hogy hát ez nem lehet igaz, hogy ezeknek az öregasszonyoknak itt kell csinálni a műsort, és miért nem tudnak egyszerűen így beljebb ülni, és hogy ez elfogadhatatlan. Hát akkor még fiatal voltam, meg hát lehet, na mindegy, szóval akkor még fiatal voltam, és az anyósom annyit mondott, aki amúgy tanárember, de hogy nem pszichológus, meg nem is ebbe az irányba, hanem sport irányba, és hát mégis éleslátóan, meg az ő bölcsességével annyit mondott erre, hogy azért azt tudod, hogy ez rólad szól. És hát én így pislogtam nagyokat, nyilván arra számítottam, hogy majd ott egy közös hőbörgésbe csapálta az a mise utáni hangulat, hogy igen, mert hogy ez milyen dolog, és hát nem ez lett, hanem valami egészen más is. Ez nagyon megragad bennem. Aztán nyilván a tanulmányaim ezt számtalanszor alátámasztják, hogy ez rólunk szól. És hogyha fel akarjuk tenni azt a kérdést magunknak, hogy jó is, hogyha tenni szeretnék, felismerést szeretnék szerezni, akkor milyen irányba induljak, akkor éppen ezt tudom tenni, hogy abban a helyzetben, amikor egy kapcsolatban úgy érzem, hogy a másik irritál, hívjuk így egyszerűen, akkor tegyem fel a kérdést magamnak, hogy ez hogy szól rólam. Ugyanis az rólam szól, hogy engem irritál, ez logikusan belátható, hogy ha a másikról szólna, hogy irritál, akkor mindenkit irritálni kellene. De nem mindenkit irritál valószínűleg Gipsz Jakab, aki engem éppen irritál, tehát valószínűleg inkább rólam szól, meg azokról, akiket ő irritál, hogy őket irritálja, tehát én nekem van vele dolgom, és feltehetem magamnak a kérdést, hogy akkor ez most hogyan szól rólam, vagy mivel járulok én hozzá a saját életemben ahhoz, hogy ez az irritáció megszülethessen, meg fenn is maradhasson. És aztán el tudunk indulni ezen az úton, hogyha esetleg ott rádöbbenek, hogy pont úgy viselkedik, mint valaki, akit ismertem, vagy örülnék, ha nekem is. Nem biztos feltétlenül, hogy az irigységhez fogunk itt kiukadni, mert azért ez egy ilyen elég széles palettát tud lehetővé tenni az önismereti úton, de mindenképpen közelebb kerülhetünk sok esetben így a saját irigységünkhöz is, hogy de örülnék, hogyha különösen, hogyha testvér kapcsolatokra gondolunk, megjelenhet ez intenzíven, munkatársakra, hogyha gondolunk, akkor itt azért megjelenhet az irigység intenzíven, baráti közösségekben. Ott azért eljuthatunk akár könnyedén oda is, hogy hopp, hát tulajdonképpen én őt nem utálom, hanem szeretnék én is tudni úgy működni, vagy tudni olyat mondani, vagy olyat tenni, vagy olyan elfogadottnak lenni, vagy olyan szeretetnek lenni, mint ő.
És adott helyzetben például hozhat ez egy szép új kapcsolat kezdetét is, egy jó barátság kezdetét is. Én jártam úgy egyébként ilyen szituációban, amikor egy társaságba bekerülvén feltérképeztem a helyzetet, és bizony volt egy-két olyan ember, aki kifejezetten irritált ebbe a társaságba, de hát mivel a társaság részei voltak, nyilván újra és újra és újra kellett velük szembesülnem. És nem is rövid idő alatt, hanem egy év leforgása alatt, ahogy ismertem fel azt az embert, láttam meg benne olyan dolgokat, ami számomra abszolút vonzó volt, és aktuálisan éppen nem találtam meg magamban, de ahogy eltelt az egy év, és egyre többször kezdtünk el beszélgetni, és egyre több mindenről tudtunk beszélgetni, mára már elmondhatom, hogy az egyik legjobb barátomról van szó, és nekem ez egy nagyon fontos mérföldkő volt pont ezzel kapcsolatban, hogy ott például irigységről volt szó. Csak ezen egy kicsit dolgozni kell, szóval a kedves hallgatóknak mondanám, hogy érdemes megfigyelni ezeket a kapcsolatokat, akár még tartós barátságok is szövődhetnek belőle, de az egészen biztos, hogy az önmagunk megismeréséhez egy remek út. Köszönöm Csaba a beszélgetést, a következőbe folytatjuk.
Szintén köszönöm, és áldott időt kívánok.
Éger Csaba pszichológussal Kerényi Kata beszélgetett. A hét főbűnről szóló műsorunk adását holnap 14 óra 30 perckor folytatjuk. Tartsanak velünk!
Hírek.